Folytatódik az Aréna, vendégünk a stúdióban továbbra is a Kossuth Díjas, Partina Lajos íróköltő. Nyelvről beszélgettünk, még egy kérdésem azért ehhez kapcsolódóan lenne. Mennyire, lehet, hogy persze furcsának hangzik majd ez, a magyar nyelv, az, amit mindannyian használunk, az mennyire határozza azt meg, hogy mi magyarok milyenek vagyunk? Főleg, ez manapság nem véletlen kérdés szerintem, amit a média is boncolgat. Nagyon sok esemény volt, ami ilyen furcsa szituációkat teremtett, elég csak március 15-ére gondoljak. Ha így vizsgálom egy picit a nyelvet, akkor erre mit lehet mondani? Hát, a nyelvében én a nemzet, de hogy?
Hát arról nem a nyelv tehet, hogy a nyelvhasználók mire és hogyan használják, és hogy milyen rettenetes panelekat szednek elő, nem a nyelvi, hanem a történelmi süllyesztőből.
Ez így van, de azért csak mi formáljuk ezt a nyelvet, azok, akik vagyunk valamilyenek.
Mi formáljuk ezt az országot, mi formáljuk ezt a történelmet, mi nyúlunk vissza a múltnak bizonyos részeihez, és mi nem vagyunk képesek ezek szerint bizonyos minimumokban megállapodni. Pedig bizony olyan minimumon meg kéne állapodni. Én azt gondolom, hogy ahogy a múlt idő ketté, úgy nem megyünk ki az utcára bizonyos zászlókkal, ilyen egyszerű. Én azt gondolom erről. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy például milyen a média nyelve, milyen a politikai nyelve, a politika ezt a nyelvet tágan értem. Tehát a közélet nyelve, ezt örökli. Előző korokból, előző nyelvi korokból, annak minden nehézségével és tehertételével. Most a Magyarország azt hiszem, hogy elég sokat örökölt a nyelvileg a diktatúráktól. Márpedig a diktatúrák, a diktátorok egyik meghatározó nyelvi tulajdonsága, hogy folyton folyvást nagyobbat akarnak mondani, mint ami a szájukon kifér. Következésképpen bizonyos szempontból a dilettáns nyelvhez elég sokszor közelít az a fajta retorika, vagy az a fajta politikai nyelv, amit használnak. Most ezeket a neveket, ezeken a nagyon-nagyon képzavart használja, kivörösödött fejű nyelven lehet úgy látszik csak mondani, üvöltve lehet csak mondani. Következésképpen ezek nagyon torz nyelvi képződmények lesznek és maradnak. De mondom, ezt én kevésbé tartom nyelvi kérdésnek, olyan értelemben, hogy én ebből az anyagból, ebből a nyelvi anyagból természetesen, mint író, dolgozom, tehát nekem ez a kétes jelmeztár, az egy aranybánya. De azt gondolom, hogy ez nem nyelvi kérdés. Na most, hogy a nyelv képes-e kifejezni mondjuk egy népnek az attitűdjét, vagy egy népnek a lelki állapotát adott esetben, én ebben nem nagyon hiszek.
Nem?
Nem, ebben
érdekes tárgy. Két példát mondok, amit lehet, hogy az utcán, ha megkérdeznénk embereket erről, lehet, hogy picit hasonlóan gondolkodnak. Ott van a német, ami egy pattogós az emberi fül számára, egy pattogós, nagyon precízen kitalált, bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy valahol azért ez nem véletlen, hogy ilyen a nyelv, hiszen egy rendszerető, egyébként precíz, csak a műszaki tudományokra gondolom, egy ilyen. Akkor mondjuk, ha veszünk déli nyelveket, görög, vagy az olasz, amelyik a temperamentumával, a sebességével, akkor ha azt meghallja az ember, még ha nem ért belőle egy kukkot se, azért azt úgy érzi, hogy ez egy, hogy mondjam, nagyobb érzelmi kitörésekkel megáldott nép. Ilyen szempontból a magyar, ami a kettő közt helyezkedik el, az vajon milyen lehet?
Igen, ebbe lehet valami természetesen. Ugye a német szórend az ezerszer kötöttebb, mint a magyar. Azok a német nyelvstruktúrák sokkal határozottabbak, mint a magyar struktúrák. Tehát jobban lehet kapaszkodni a nyelvben, jobban el lehet bújni a nyelv mögé, és jobban rá lehet bízni magnak a nyelvre, tám, mint a magyarban. Ennek fejében a magyar ugye több szót enged, több kreativitást enged, egyszerűbb és elfogadottabb garázdálkodni, úgymond íróilag a nyelvben, és megszegni a szabályait, csűrni, csavarni a szavakat, a kifejezéseket. Ahányszor én fordítok németből, vagy próbálok ilyen nagyon dialektusokat átfordítani, hogy ami ott dialektusból oldható meg, ott is csak egy köznyelvből, de nyelvileg nagyon-nagyon flexibilis, iszonyatosan jó anyag. Na most én azt gondolom, elfogult lévén, hogy magyarul lehet olyan sarkosan beszélni, hogy aki mondjuk a Holdról jött, vagy Üzbegisztánból, az németnek értse, és lehet olyan temperamentumosan, hogy olasznak értse, tehát nagyon-nagyon sok mindent tud, ezt azért is merem mondani, mert például fordítani magyarra nagyon-nagyon jól lehet latinokat is, és németeket is, mert a nyelv ezt is beszívja, és felszívja. Ha meg most a kérdés elejére visszatérve, igen, lehet, hogy ebben van valami, hogy talán ez a fajta nyelvi szabálytalanabbság, vagy ez a fajta nyelvi megengedékenyebbség, ez bizonyos fokig levezethető a nemzet karakterológia bizonyos tulajdonságból. Ezzel nagyon-nagyon óvatos lennék, de valószínű, hogy lehet ilyen összefüggéseket kreálni. Én azt gondolom, hogy ezek tudománytalanok, de rém érdekesek.
Nem, nem arra gondoltam én, hogy most ez.
Persze.
Csak egy kicsit a hangulat, amilyen. Költők, írók felelőssége? Nem nyelvi szempontból. Részben picit érintettük is, ez nem véletlenül. Kezdtem ezzel ezt a blokkot.
Azt gondolom, hogy ott kell lesz kezdeni az I.S. Gyulánál, hogy a költő, író a műveivel politizál, és az lenne a legfőbb dolga, hogy jó műveket csináljon, mert hogy elért. Ha a jó művek helyett, vagy a lehetséges legjobb művek helyett mással mulatja az időt, ahhoz természetesen ahhoz is, hogy a jó művek mellett adott esetben, ez kinek-kinek a saját döntése, hogy úgy mondjam, civilben, hogy létezik a közéletben, hogy nem mi irodalmárként, vagy nem irodalmárként, miről beszél, miről nem, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ebben kéne, hogy ebben aztán meg lehet egyezni, hogy az író a műveivel politizál akkor is, hogyha ezekben a művekben semmiféle direkt politikus tartalom nincsen. Megmondom például, mire gondolok. Ugye a 80-as években ebbe a lebomló Kádár, hát monstrumnak nem mondanám, de ebben a lebomló Kádár rendszerben, ebben ugye létezett egy politikus művészet, hogy mondjam akkor pártosnak, létezett egy másik politikus művészet, a szamizdatban is körülötte, és létezett egy nagyon-nagyon durván fogalmazva, egy új szenzibilis, vagy egy polgári művészet, amelyik azt gondolta, pláne a 80-as években, hogy nem politizál direktbe, hanem a Balassa Péter szép szavával hátat fordítva mutat rá arra, hogy ez szörnyű, ez nincs, ezzel már nem is lehet. Ezzel már nem is lehet mit kezdeni. Ezért visszavonul kvázi az emberi énbe, ami azért mégiscsak a legfontosabb a létezésünk belső dimenzióiba, arról beszél, de ez az arról való beszéd, ez nagyon direkt és világos politizálás volt adott esetben. Nem is szerették a Tandori, amikor 10 éven keresztül a vereveivel foglalkozott, ezt lehetett hülyeségnek gondolni, őrültségnek gondolni, de a Tandori nagyon-nagyon világosan, ugyanolyan világosan, mint a Petri maga politikus verseivel, kitette a hangsúlyokat, és azt mondta, hogy ehhez nekem semmi közöm, ezért a verevek. Tehát, és egy szópolitika nincs a művekben, de az egy kristályt, a Máti például, aki soha nem politizált, de a lényével, azzal, hogy beszélt, az azt hiszem, hogy egy kristálytiszta politikai gesztus volt, amit a Mándi gyakorolt a nem politizálásával. Én nekem hozzám alkatilag ezáltal a legközelebb, ezt gondolom. Ugye ez a 80-as évek, a 90-es években, tehát a rendszerváltozás óta eltelt 17 évben, ott ez a dolog megbonyolódott, ott olykor az ember nem állhatta meg, és talán nem is kellett, hogy megállja, hogy adott esetben direktbe is szóljon hozzá valamihez, de én a magam részéről ezekből a helyzetekből mindig menekültem. Ezeket én nagyon-nagyon nem szerettem, ezeket a helyzeteket. Tudtam, hogy én ehhez, ha értek, távolabbról értek. És nem örültem, hogyha ilyen helyzetekbe belecsúsztam, vagy belekeveredtem. Hála Isten, nem sokba is, nem sokszor. Én ilyesfajtának gondolom az írástudók felelősségét, az értelmiségét amblok ilyesminek gondolom.
Innen folytatjuk. Rövid hírek jönnek.